Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Sokszor a leggyorsabb és a legolcsóbb megoldás például munkába járáskor a kerékpár. Nem kell a dugóban ácsorogni, parkolóhely kereséssel tölteni az időt, ami kiszámíthatóbbá teszi eljutásunkat. De persze azért vannak hátrányai is, például kevés munkahelyen van még zuhanyzási, öltözködési lehetőség, ha leizzadunk, vagy éppen őrzött, fedett bringatároló. Sokaknak azért fizikai kihívást is lehet egy hosszabb tekerés, de erre találták ki az elektromos kerékpárt. A cégek esetleg a tömegközlekedési bérleteket támogatják, vagy az autózásba is beszállnak, de a bringás közlekedésbe még nem igazán, illetve csak részben. Pedig a cégeknek is érdeke lenne, ha a dolgozók minél nagyobb számban tekernének. De miért is éri meg ez a két félnek? Hogyan lehet serkenteni az e-kerékpározást? Milyen előnyei vannak a bringa kölcsönzésnek? Egyáltalán milyen fajta elektromos bringák vannak? Többek között ezekről is beszélgetek a mai podcastban Hényel Ágostonnal, a Hello Velo vezérigazgatójával. Én Sarkadi Péter vagyok, tekerjenek velünk! Kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozik a Hello Velo. Ez egy nagyon jó és abszolút találó név, Hello Kerékpár.
Picit kijavítanám a felvezetést annyival, hogy az e-kerékpár kapcsán nagyon sokakban felmerül, hogy jó, akkor ez egy elektromos kerékpár. Nem, ez elektromos rásegítésű kerékpár, és bár nagyon sokak úgy sorolják be, hogy minden bicikli, ami elektromos rásegítéssel bír az e-bike, ez igazából fedi is a valóságot, csak itt is három kategóriát különböztetünk meg. A pedelek, amivel mi is foglalkozunk az elektromos rásegítésben, az egy 25 km/h-ig segít rá, és ez kerékpár kategóriában van minősítve a Kressz szerint. Amelyik 45-ig segít rá, az egy speed pedeleknek nevezik. Ő már robogós kategóriába tartozik a Kressz szerint, illetve az e-bike, mint olyan, ami, hogyha megnyomok egy gombot, vagy húzok egy gázt, akkor tekerés nélkül is működteti a hátsó kereket, az pedig maga az e-bike, mint olyan.
És akkor ez utóbbi két kategória, tehát az S-pedelek, meg ez az e-bike, az, amihez kell jogosítvány?
Igen.
Tehát segédmotoros jogosítvány, illetve akinek van személygépjármű B kategóriás jogsia, az ülhet fel, mert hogy hát nyilván a Kressz miatt, meg a sebesség miatt.
Ivan, csak azért fontos ezt megjegyezni, mert ezek az eszközök sok esetben ki vannak zárva a kerékpár útról, illetve bármilyen esemény történik, akkor az más kategóriába esik a Kressz elbírása szerint.
Tehát, hogyha én e-bike-kal megyek egy kerékpár úton, akkor tulajdonképpen szabálytalanul haladok, tehát csak a pedelekkel, a rásegítéses.
Igen.
Csak azt ugye a köztudatban mindegyik ugye elektromos bringa. De mondjuk én, hogyha Budapesten megyek, és látok ilyen e-bringát, mert azért fel lehet ismerni, hogy vastagabb a váza, mert ugye az akkumulátor azért kiszúrható. Tehát azért azoknak a döntő többsége az pedelek.
Így van. Onnan lehet egyébként egyszerűen megkülönböztetni, hogy A. van-e hely rajta mondjuk rendszámtáblának, tehát kialakítás van-e rendszámtáblának, mert hogy a speed pedelek, illetve az e-bike, tehát amin kart húzok vagy gombot nyomok, azon már szinte kötelező, nem kap úgy EU-s szertifikétet, hogyha ha nincs ennek kialakítva a helye. Ezzel szerintem a legegyszerűbb megkülönböztetni őket, hogyha valaki erre odafigyel.
Na de már bocs, de hogyha én mondjuk veszek egy ilyen e-bike-ot, akkor én köteles vagyok rá rendszámot is kérni a hatóságtól?
Abban az esetben, hogyha Magyarországon elfogadják, hogy a segédmotorkerékpárnak rendszám kötelessége lesz, akkor igen.
Ja, tehát ez még nem.
Még nem. Jó. Még nem. De a rendőr, hogyha ezt mondjuk figyeli kerékpár úton, mondjuk a Balaton körül, akkor köteles vagyok a főúton közlekedni, versus hogyha pedelekkel megyek, akkor nem mehetek a főúton, hanem csak a kerékpár úton.
Szóval akkor vissza Hello Velo. Ti csak pedelekkel foglalkoztok.
Igen. Alapvetően 2020-ban alapult a cég azzal a megfontolással, hogy láttuk, hogy Magyarországon több nagy cég is szeretne elektromos kerékpárt, mint szolgáltatás igénybe venni, nem mint beruházás és megvásárolóegyet és cégen belül ezt üzemeltetni, hanem hasonlóan, mint a személygépjármű vagy tehergépjármű flotta kezelést, kerékpárt venni igénybe. Ezek után felépítettünk egy üzleti tervet, és elindult a cég azzal a megfontolással, hogy azokat a közép-rövid távon autóval közlekedő felhasználókat, akik a nagyvárosokban vagy adott esetben megyeszékhelyeken közlekednek, ültessünk át autóból kerékpárra. Figyelembe véve azt, hogy az elektromos rásegítés kapcsán meg annyian tényező könnyedebbé vált a kerékpár tekintetében, ami korábban nem volt elérhető. Tehát 25 km/h tudok vele tekerni, úgyhogy nem fektetek túl nagy energiát magára a tekerésre, tehát nem izzadok meg. Abban az esetben, ha mondjuk egy budai oldalról beszélünk Budapesten, akkor ha egy ilyen 150-200 méter szintkülönbséget kell fölmennem egy meredek utcán, akkor az nem fog kimelegedni a tetejére. Abban az esetben, hogyha télen kerékpározok, föl vagyok öltözve rendesen, hogyha fizikai munkát végzek körülbelül a tekeréssel, akkor ott nem leszek leizzadva, amikor beérkezek a munkahelyemre. Tehát ezeket a tényezőket, ez az elektromos rásegítés, ez áthidalja tulajdonképpen.
Ez a pedelek, amennyit én tekerek, vagy energiát fektetek bele a tekerésbe, ő annyit tesz hozzá elektromosan? Vagy ez hogy működik
amúgy? Úgy néz ki maga a működési elve, hogy két különböző típus létezik. Az egyik az a nyomatékszenzoros, a másik pedig a pedálszenzoros. A pedálszenzoros volt a belépő elektromos rásegítésű eszközökbe. Ezt úgy kell képzelni, hogy ha egyet tekertem, hasonlóan, mint a kilométer óra keréken, ha egy fordulatot ment a tekerés, akkor onnantól fogva ő rásegített. Tehát a kerékpár az hozzátette a maga kis nyomatékát, és attól függően, hogy milyen állásból volt beállítva a rásegítési fok, annak függvényében segített rá egy bizonyos nyomatékkal. Ha itt mondjuk arról beszélünk, hogy egy 250 wattos motor van a kerékpárban, akkor az 250 watt, hogyha max teljesítményen szerettünk volna rásegítést kérni. A nyomatékszenzorosnál, ha ő érzi, hogy én 100 watttal tekerek, és mondjuk egy turbo módban használom, akkor ő mellé teszi azt a 250 wattot úgy, hogy az folyamatosan konstans, ilyen 200-250 watt körül mozogjon az összteljesítmény. Így elérhető az, hogy kevésbé merül az akkumulátor, illetve elérhető az, hogy sokkal könnyebben tudok azon a pontokon, ahol ugye nincsen nyomaték, hiszen vált a pedál állása, ott is hasonló sebességgel és hasonló nyomatékkal tekerni.
Tehát akkor különösebb gond nélkül fölmegyek mondjuk a Rózsadombra, vagy egy jó meredek dombra, nem lihegek, mire fölértem.
Abszolút.
És lefele meg cserébe, csak szabad gurulásban visszatölt az aksi.
Nem tud visszatölteni. A kerékpár nem tudja meghatározni azt mondjuk, amit az autó, hogyha én nem tekerek, az nem jelenti azt, hogy én fékezek. Még egy autón, hogyha elveszem a pedálról a lábam, akkor az azt jelenti, hogy én lassulni szeretnék, tehát hogy finoman is tudom rajta tartani a lábam a pedálon, még ez egy kerékpárnál nem megoldott, tehát visszatölteni nem fog, de megvan az akkumulátor kapacitásom, amivel nagyon sok kilométert tudok vele elmenni, ami kerékpárra azt gondolom, hogy nem releváns, hogy ez most kétszer annyit menjen el, mert úgyis meg kell állnom pihenni, már csak azért sem, mert ővel nem tudok annyi időt eltölteni a nyerekben.
No, meg hát akkor itt nincsen meg ez az autósoknál megszokható távpara, hogy jaj, úristen, mi lesz, ha lemerül, és akkor ott állok az útszélén.
Nincs.
Mert akkor nincs. Fogom magam, ezt tekerek.
Így van, fogom magam, és tekerek. Van egy 4-6 kiló súly többlet, amivel nehezebb mondjuk egy elektromos rásegítésű kerékpár. Ez a motor és az akkumulátor teszi ki ezt a súly többletet, de ez nem jelent akkora problémát mondjuk egy ilyen budapesti viszonylatban, városi viszonylatban, hogy ezzel kell tekerni. Értem szóval, hogy ha most mondjuk a Mátrában vagy a Börzsönyben lennék, ott nem lenne kedves egy ilyen plusz súlyt cipelni adott esetben fölfelé és nem pedig lefelé. Egy kerékpárgyártó, aki mondjuk az elektromos kerékpárok tekintetében nem úgy gondolkozik, hogy én ezt akkumulátor nélkül akarom, vagy lemerült akkumulátorral tekerni. Ő úgy gondolkozik, hogy ez a kerékpár, ez a mai mondjuk a leginnovatívabb fejlesztésű 750 wattórás akkumulátorral, azzal körülbelül ilyen 150-170 kilométert lehet eltekerni sík területen, vagy mondjuk a Balaton körül. Én kíváncsi lennék, hogy a sportolókon kívül ki az, aki 170 kilométert tud egységgel letekerni úgy, hogy az kényelmes legyen, hogy ne kelljen megállni, hogy ne, hogy is fogalmazzam meg, hogy ne egy kényelmetlen szituációként élje meg valaki ezt a távot. Tehát ebből következik az, hogy ha én olyan helyre tévedek, ahol ennek van lehetőség, hogy én töltsem ezt az eszközt, már pedig sok helyen van már, illetve hogyha mondjuk a mi kerékpárainkról beszélünk, akkor egyetlen egy mozdulattal kipattintható az akkumulátor a tokjából, és azt mint egy laptop akkumulátort föl lehet tölteni egy tök egyszerű trafóval, egy 220-as konnektorból.
Mennyi idő alatt? 2-3 óra mondjuk?
Itt ez pont ugyanúgy, mint az elektromos autónál, és hogy 28
Tehát mondjuk egy este a alatt?
Simán, persze.
Ja, jó, hát akkor...
Két és fél órát töltöm 10-ről 100-ra, tehát hogy 10%-ról 100%-ra, tehát nem feltétlenül ez a mérvadó. Egy kerékpárnak másképp közelítjük meg. Most arra törekednek a gyártók, hogy mindenféle olyan dolog legyen benne, ami a biztonságot célozza meg. Tehát lehet már venni GSM modult hozzá, hogy legyen követve a kerékpár, lehet a szelepekre egy szenzort, hogy egyből a kijelző pirosan villogjon, hogyha kicsit kevesebb nyomás van a kerékben, hogy ne roncsolódjon az abroncs, hogyha leugrok egy patkáról. Tehát mindenféle ilyen extra elemekkel, kényelmi funkciókkal, vagy kényelmi elemekkel bővítik a palettát, és nem feltétlenül afelé mennék, hogy nagyobb akkumulátor, még nagyobb rásegítés, mert az már megvan, ez már elég.
A Hello Velo végül is azzal foglalkozik, hogy cégeknek bérbe ad pedelek flottát, mindenfajta kötelezettségekkel, erről majd mindjárt szó lesz. Nyilván van felmérésetek, hogy mondjuk egy átlag munkavállaló az naponta hány kilométert használhatja?
Egy angliai kutatást szoktunk emlegetni, egy 2020-as felmérés szerint az angolok 66%-a 8 km vagy annál rövidebb távon használja az autóját. Ezt figyelembe véve azt gondoljuk, hogyha Magyarországra vetítjük ezt az információt, akkor ebből leszűrhetjük azt, hogy az a 6-8 kilométer, amit mondjuk Budapesten egy átlag felhasználó autóval közlekedik, vagy ott esetben tömegközlekedéssel, azt simán kiválthatja egy elektromos rásegítésű kerékpárral minden körülmények között. Kezdünk mediterrán ország lenni, sajnos, tehát hogy a téli időszak is egy picivel rövidebb lesz ezáltal.
Hát ez kerékpáros szempontból jó.
Így van. Sajnos, hogy nincs már telünk, de hál' Istennek, hogy mondjuk ténylegesen 10-10 és fél hónapot tudjuk használni a kerékpárt úgy minden gond nélkül, hogy nem kellemetlen maga a használata, és nincsenek olyan szélsőséges események, amikor azt mondja, hogy hát igen, 15-20 centis hóba nekem sincs túl nagy kedvem kerékpárra ülni.
Ebben a felmérésben, amit említettél,
igen?
Ott volt arra is adat, hogy mennyi időt takarítanak meg szemben, hogyha mondjuk tömegközlekedne vagy autózna a bringához képest?
Ez egy azért nehéz kérdés, mert mindig attól függ, hogy honnan és mikor akarok indulni. Értelemszerűen, hogyha mondjuk budapesti vonzásban nézzük, akkor a reggeli csúcsban azzal, hogy vannak kerékpáros útjaink, illetve vannak olyan szituációk, amikor egy parkon keresztül kerékpár megy keresztbe, és nem kell mindenféle szűk utcán keresztbe kasul közlekednem, akkor nagyon sok időt spórolok vele. Akár még a tömegközlekedésnél is gyorsabb lehet, de szerintem ami fontos kiemelni, hogy azért a kerékpár az csak egy COVID-proof eszköz, hiszen egyedül ülök rajta és a környezetben tekerek, de egy ad-kettő pedig nem vagyok hozzákötve semmihez, tehát hogy teljesen szabadon tudom összerakni a napomat, hogy merre és mikor közlekedem, nem kell mondjuk egy tömegközlekedéshez igazolítanom a napi rendemet.
Hogyha én egy cégvezető vagyok, és azt mondom, hogy hát én amúgy zöld gondolkodású vagyok, és szeretném, hogyha a dolgozóim is azok lennének, és díjaznák talán azt, hogyha én, mint cégvezető, biztosítanék nekik szolgálati kerékpárt, elektromos rásegítésű kerékpárt, akkor mivel tudnál engem meggyőzni, hogy érdemes a Hello Velo-val leszerződni?
Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sokak úgy gondolkoznak, hogy ez a kerékpár, ez egy olyan eszköz lehet cégen belül, ami egy picit csapatépítő jelleggel is beemelhető a cég kultúrába. Az egy fontos szempont szerintem, hogy sokkal kedvezőbb ára van egy kerékpár béletnek, mint mondjuk egy személyautó vagy egy tergépjármű béletnek. Ugye a szolgáltatásunk az hasonló, mi lopáskaszkóval látjuk el az eszközt, 0%-os önerővel, hogy használják az alkalmazásunk keresztül a fényképfeltöltést, ilyenkor lelakatolom az eszközt, és ott hagyom valahol, akkor egy alkalmazáson keresztül egy fényképet kell készíteni arról, hogy ez ténylegesen le lett lakatolva egy fix oszlophoz. Ha ezt igazolom, a kaszkó 0%-os önrésszel él, mi évente kétszer szervizeljük az eszközöket, ha bármilyen probléma merülne föl időközben az eszköze, akkor azt mi javítjuk, illetve cserekerékpárt biztosítunk, hogyha erre is van igénye a cégnek. Visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy ha egy picit is úgy gondolkoznak a cégvezetők, hogy szeretnének fektetni a jövőbe, és még szeretnének kvázi szép és élhető város képet látni maguk előtt, akkor muszáj nyitni e felé, hogy több autót váltanak le kerékpárra, hogyha van arra lehetőség, hogy az kiszolgálja a közlekedésüket. Értelemszerűen, hogyha valaki Budapestről Debrecenbe jár le minden nap, céges szinten nem a legmegfelelőbb eszköz lesz számára, de hogyha mindenki a legmegfelelőbb eszköz használná arra a közlekedésre, amit ő mind távban, mind időben bejár, akkor valószínűleg nagyon sok autót ki lehetne szólítani a budapesti utakról.
És nekem céges vezetőként anyagilag ez miért buli? Mert mondhatnám én azt, hogy veszek én 30 darab biciklit. Ezt innentől kezdve nem fizetek a bérlésért.
Alapvetően 2022. január 1-től adókedvezménnyel lehet a szolgáltatásunkat igénybe venni, ami azt jelenti, hogy nem tartozik SZIA és EHO, hogyha ezt én egy munkavállalónak szolgáltatom ezt a kerékpárt, illetve társasági adóból elkönyvelhető ennek a költsége. Abban az esetben, hogyha a céges arculatra brandingeljük a kerékpárokat, akkor ez még egy marketing eszköz is lehet a cég szempontjából. Tehát, hogy meg annyi olyan kedvezmény van, jár hozzá, ami adott esetben egy autóhasználathoz, vagy pedig egy más közlekedési eszköz használatához nem járhat. Illetve az is egy fontos hozzáadott érték, hogy mint tudjuk, egy kerékpárnál nincs üzemanyagköltség. A töltés meg a elhanyagolható költsége jár. A parkolást is el kell engedni. Innentől fogva nincs azzal se időenergia, hogy mondjuk valaki parkolóhelyet keres, és annak a költsége is terheli magát az autó használatot. Tehát ez egy ilyen szempontból kedvező feltételekkel bíró eszköz.
Mekkora most az ügyfélkörötök? Tehát hány céggel van szerződésetek?
Alapvetően 80-100 fős maga az ügyfélkörünk. Darabos, bocsánat, de olyan partnerünk, akivel már kapcsolatban állunk üzletkötés szintjén, az ilyen 15-20 cégről beszélünk per ma.
És őket ti direktben megkerestétek, vagy ők olvasták valahol, hogy hát van egy ilyen lehetőség, próbáljuk meg, nézzük.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert első körben megtalálnak minket is a cégek, mert két olyan szervezetben is aktív tagok vagyunk, ahol kvázi kéz a kézben segítik egymást a cégek. Az egyik az a Jövő Mobilitása Szövetség, akik mindenféle mobilitási eszközzel kapcsolatban állnak, aki perma Magyarországon részt vesz az életben, illetve a másik a BCDH üzleti szervezet, ahol megint csak olyan cégekkel állunk kapcsolatban napi szinten, vagy egy ilyen összejövetelen, ahol tudunk eszmét cserélni. Ezek a cégek azok, akik általában megtalálnak minket. Továbbá azokon a HR fesztiválokon, ahol mi részt veszünk, ott is szerencsére megtalálnak azok a partnerek, akiknek van nyitottságuk ilyen szolgáltatást beemelni a céges környezetbe.
Megéri ezek szerint a cégeknek inkább Abszolút. Így kvázi leasingelni tőletek, Abszolút. Mint venni?
Persze. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a célunk az, hogyha valaki tőlünk egy kerékpárt szeretne, akkor nála ne kelljen még pluszba valaki, aki nem kerékpár felhasznál a cégen belül, aki mint olyan a kerékpárflottát karban tartja. Nevezzük egy flotta menedzsernek, ami az autóflotta tekintetében minden cégnél általában szokott lenni. Mi mindent direktben végzünk. Van egy alkalmazásunk, amin keresztül, hogyha bármi probléma van, akkor a felhasználó be tud jelenteni egy javítási igényt. Ezen az alkalmazáson keresztül tud velünk kommunikálni, hogy ha van valami olyan kérdés, amit nem tud kigoglizni, vagy nem tud rá választ találni. Minden ilyesmi elemben mi próbálunk segíteni a felől, hogy ez abszolút mértékben független legyen a cégtől. Tehát ne egy gondnyűg legyen ez, hogy még egy kerékpárt is igénybe vettek egy szolgáltatótól, hanem ez egy segítség legyen.
És például olyan visszajelzésetek van, hogy akik már használják cégek, hogy ott inkább a fiatalok, középkorúak, vagy akár az idősebbeknél jött be?
Alapvetően azt látjuk, hogy ahol nyitottság van, ott nem releváns az, hogy milyen a korosztály, aki a kerékpárokat használja. Ugye az elektromos elsegítés kapcsán azt tudjuk mondani, úgy szoktam megfogalmazni, amikor erről kérdeznek, hogy a kerékpár evolúciója kapcsán lett a közlekedési eszközben egy revolúció a használat tekintetében. Mivel lett egy kerékpárunk, ami egy sporteszköz, akik tényleg fanatikusok, vagy inkább úgy mondom, hogy kerékpárosok, ők használták ezt, mint közlekedési eszköz. Úgyhogy van egy rásegítés, amivel 25 km/h tudok tekerni a biciklivel, így már ez egy közlekedési eszközé avanzsálta magát, független attól, hogy én 15 éves vagyok, vagy 70 éves, független attól, hogy sportos testalkatú vagyok, vagy van rajtam egy pár kiló, ez már önmagában tényleg azt fogja megkülönböztetni, hogy én mondjuk egy ekomódban fogom használni a kerékpárt, aki még nem annyira kerékpáros és nem annyira kötött izomzattal rendelkezik, az pedig mondjuk turbo vagy sportmódba fogja használni a kerékpárt. A végponton ugyanúgy 25 km/h fogok vele tekerni, anélkül, hogy én kiizzadnék, kimelegednék, mind a két esetben.
Ez a piac mennyire telített? Mekkora a konkurencia?
Alapvetően vannak konkurenceink, kevés cég foglalkozik csak kerékpárflotta kezeléssel. Ugye általában a cégek az autók mellé emelték be szolgáltatási elemként a kerékpárt. Mi potenciálisan csak és kizárólag elektromos elsegítésű pedelek kategóriai kerékpárokkal foglalkozunk.
Tehát akkor több választási lehetőségem is van, ha egy ilyenbe akarok belefogni, akkor miért a Hello Velót válasszam?
Országos lefedettséggel bírunk, tehát hogyha valaki mondjuk egy budapesti székhelyű központú cégnél egyébként vidéken is működő irodával vagy gyárépülettel rendelkezik, potenciálisan tudunk neki kiszolgáltatni. Tehát országos lefedettséggel bírunk, saját magunk szállunk ki és szervizeljük az eszközeinket, tehát nem a vállalkozókon keresztül intézzük ezt, és nem is kell az, hogy cégen belül legyen valaki, aki ezt az egészet menedzseli, mert ez rajtunk keresztül direktbe megy egyeztetésre. Több típusú kerékpárunk van, tehát van city, azaz városi felhasználása, trekking, ami már ilyen városi és inkább földútra is alkalmas kerékpár.
Tehát ha az üzemként van a város szélén?
Abszolút, igen. Összecsukható kerékpárokat is tudunk szolgáltatni, illetve ami szerintem egy plusz jó elem lehet, hogy kargó kerékpárokat is üzemeltetünk, amivel adott esetben már nem csak munkába járásra használható eszköz, hanem mondjuk cégen belül, egy gyárépületen belül, hogyha egy karbantartóról beszélünk, már nem autóval kell közlekedni, hanem simán a szerszámait el tudja egy ilyen kargókerékpárból is vinni A-ból B-be.
Mekkorát képzeljek el, tehát mekkora terhet tud ez a teherbicikli végül is?
Ez ilyen 60-100 kilót tud, attól függ, hogy milyen felépítésű, és egyébként egy fél egy köbméteres boxot lehet az elejére felszerelni. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ez egy egynyomon futó kétkerekű kerékpár, ahol a mondjuk azt, hogy kezelő vagy használó előtt van egy box, amiben ő pakolhat.
Jó. Akkor én, mint főnök úgy döntök, hogy na jó, akkor vágjunk bele. Én nekem mondjuk kell 30 darab dolgozói kerékpár. Milyen ügymenet?
Első körben mindig azt szoktuk kérni, hogy küldünk egy mintát, hogy milyen felmérést tegyen meg cégen belül az alkalmazottak körében. Itt igazából azokat az igényeket szoktuk felmérni, hogy mégis milyen ismerete van az elektromos rásegítésű kerékpárok kapcsán, volt-e már kerékpáros múltja a felhasználóknak, mi az a környezet, amiben szívesebben használnál. Persze ez nagyon jó, hogyha azt mondjuk, hogy ő munkába járáshoz használja, de azért bele kell számolni azt is, hogy a hétvégi közlekedésnél is jó lenne, hogyha ezt az eszközt használja, és nem pedig az autót. Ezt a kérdőív kitöltése után mi az eredményeket kiértékeljük. Szoktunk kezdeményezni egy roadshow-t, ahol mi elviszünk egy 15-20 kerékpárt, amit ki lehet próbálni. Ott már ki lehet választani azt, hogy milyen típus az, ami a legjobban tetsző a felhasználónak. Több méretet is viszünk abban az esetben, hogyha ebből is szeretne választani, hiszen itt nem egy autóról beszélünk, ahol megfogjuk az ülésállító kart és hátratoljuk, és az teljesen jó lesz egy 1,50-es felhasználónak is, meg egy 2 méteres magasabb felhasználónak. Itt méretek is vannak, más típusok is vannak. A roadshow után már igazából megvan az, hogy ki milyen kerékpár szeretne tőlünk, erre tudunk adni egy indikatív ajánlatot, az ajánlat elfogadása után pedig szerződéskötést követően kihelyezzük az eszközöket. Tudunk mi abban az esetben, hogyha van erre igény, kressz oktatást is elméleti és gyakorlati síkon adni a kerékpárok mellé, már a kezdeti fázisban, hiszen mindig a jogi osztálynak szokott lenni olyan kérdése, hogy igen, azt feltételezzük, hogy mindenki tud kerékpározni, de hát ez nem így van.
Apropó, hogyha valakit baleset ér, mondjuk munkába menet, az munkahelyi baleset?
Jogilag igen.
Most egyébként mindegy, hogy bicikli vagy autó.
Ez alapvetően igen. Tehát, hogy ez teljesen mindegy, hogy bicikli vagy autó. Jogilag igen. Tehát munkahelyi balesetnek minősül. Értelemszerűen most ez picit olyan furán kezelendő, hogy mi van akkor, hogyha nem is otthonra indultam, mert előtte elmentem valahova még, adott esetben egy reggel jegyzése, és onnan indultam be a munkahelyemre kerékpárral. Ez egy jogilag annak minőség.
Oké, van egy igény, és akkor ti azt mondjátok, hogy hát kell 10 darab ilyen, 15 darab ilyen, női, férfi, ekkora, miért, stb. Akkor azt ti megveszitek? Vagy van egy raktárállomány, amiből így ki is tudjátok szolgálni? Tehát milyen gyorsan lehet nyílbeütni az üzletet, ha alá van írva a szerződés?
Úgy szoktuk kiajánlani a kerékpárokat, hogy olyat ajánljunk, ami azonnal elérhető a raktárkészletről. Ezek a kerékpárok átadása vannak felkészítve nekünk letárolva. Tehát tulajdonképpen szerződéskötés után azonnal tudjuk ezeket kihelyezni. Ha van extra igény, mondjuk egy kargó típusból nagyon sok variáns van, ezt beszerzésre kell elküldenünk. Itt hasonlóan mondjuk, mint hogyha egy autóról beszélnénk, ennek van egy átfutás ideje, attól függ, hogy mikor gyártják le, ez lehet 2-6 hónap. De célunk az, hogy mielőbb ki tudjuk szolgálni az igényeket, hiszen itt egy szezonról beszélünk azért egy kerékpáros tekintetben.
Ezek egyébként ilyen csúcs kategóriás termékek, amiket ti felhasználtok? Én néztem a honlapotokon, bevallom őszintén, én nem nagyon értek a bicikli márkákhoz, de nem hiszem, hogy ezek az ilyen nagyon egyszerűbb kínai, hanem ezek inkább német, meg nyugat-európai.
Igen.
Vagy
igen.
Akár lehet, igen. Hogy Magyarországon gyártott.
Igen, tehát hogy azért szerintem egy flotta kezdőnek az az érdeke, hogy ne bajlódjon az eszközével, mikor az ki van helyezve. Tehát, hogy ezek középfelső kategóriás kerékpárok. Zömében Bosch rásegítés rendszerű kerékpárokkal operálunk, ami annyit tesz, hogy a Bosch motorokat, van egy kicsi magyar vonzata, hiszen Miskolcon szerelik össze, illetve a Lapierre, Vinora, Highbike típusú kerékpárjainkat azokat Tószegen, a tószegi kerékpár összeszerelő üzemben gyártják. Ennyit a magyar vonatkozásról, tehát igen, ezek közép-felső kategóriás eszközök, mert olyan komponensekkel vannak összeszerelve, amivel várhatóan 3-4 évig, ha normálisan karban van tartva az eszköz, nem lehet probléma. Összehasonlítva ezt mondjuk egy belépő szintű kínai, vagy ne is nevezzük kínai, inkább egy agymotoros kerékpárral, ott azért látszik, hogy a költségcsökkentés tekintetében azok a komponensek, amivel szerelve vannak, azok nem bírják ezeket az igénybevételeket, amit mi feltételezünk, hogy kapni fognak az eszközök, hogyha ezek ténylegesen napi szinten használva vannak.
Tehát akkor ti tulajdonképpen ilyen teljes körű felelősséget vállaltok a lopástól a technikai hibáig.
Abszolút. Tehát tényleg, amivel én megpróbálom győzni a cégvezetőt, az az, hogy zöldebb közlekedést ad, hogyha kerékpárt ad használatra a munkavállalóinak. Ugye fittebbek lesznek, egészségesebbek lesznek, hiszen minden nap becsempésznek egy kis mozgást az életükbe, hogyha ez eddig nem történt meg. Ugye mi levesszük a vállukról a teljes szolgáltatás kapcsán történő karbantartást és mindenféle support problémát, hiszen direktbe kommunikálhatunk a felhasználóval, illetve erre a futamidőre minden olyan eseményt, ami kerékpár életében megtörténik a felhasználó életében, azt mi levesszük a vállára és azt mi kezeljük.
Tehát ti, amit csináltok, az tulajdonképpen célzottan a cégekről szól. De mondjuk én most csak, mint a kerékpározás híve, azt mondom, hogy hát milyen jó lenne, hogyha mondjuk Budapesten nem csak a Bubi lenne, hanem lenne egy elektromos kerékpár kölcsönző közbringa rendszer.
Közbringa az azért más, mert az vandálbiztos. Ezek az eszközök, ezek normál kereskedelmi forgalomban kapható kerékpárok, tehát ha én most besétálnék egy elektromos kerékpárra szakosodott üzletbe, akkor ezt megvásárolhatnám.
És jó vastag lenne a pénztárcát, mert azért ezek nem ilyen 200 ezer forintos kategóriák.
Ezek magasabb összeggel jönnek piaci forgalomba. Ugye pont ezért is jöttünk létre, mert azt látjuk, hogy ha valaki abban gondolkozik, hogy egy ilyet meg szeretne vásárolni, akkor ez egy nagyon nagy beruházási költség. Ha mi ezt szolgáltatjuk, akkor párhuzamot vonva egy autó használati költségre töredéke lehet, több embert is ki tud szolgálni adott esetben egy autó áráért, és nem feltétlenül kell ezt megvásárolni cégbe, hiszen a karbantartás az ugyanúgy rászállna a céges közegre.
Egyébként egy ilyen bringa hány év alatt amortizálódik le? Nyilván nincs tapasztalatotok, mert hogy csak 3 éve vagytok.
Felhasználás függő, abszolút. Tehát, hogyha most arról beszélnénk, hogy valaki, aki tud kerékpározni, és ezt napi szinten munkára használja, mondjuk beszéljünk egy futárról. Ha egy futár ezzel a kerékpárral napi 100 km-t teker el, akkor azt gondolom, hogy ilyen évente egyszer van egy kis felújítás, nevező kis felújításnak, amikor a komplett láncszettet, fogaskeréksorokat cseréli benne, fékekkel és mind az első, mind a hátsó gumival. Abban az esetben, hogyha azt nézzük, hogy ezzel napi szinten 15-20 km-t közlekedem, és mondjuk nem az év 365 napjában, hanem mondjuk csak 250-300-ban, akkor azért ezek 2-3 évet elmennek úgy, hogy nem kell nagy karbantartásra.
De mindezekért amúgy is ti vagytok a felelősek. Tehát nekem, mint cégvezetőnek ezzel már nincs nyugdíjam, csak utalom a szerződéses így összegeket. Van. Mi a jövő? Mire számítotok? Mert hogy nyilván itt is ugye a külföldi példák a mérvadóak, ahol már ez régebb óta meg nagyobb tételben elterjedt. Mondjuk nem tudom egyébként a skandinávoknál, ugye, ahol eleve, vagy dánoknál, németeknél, hollandoknál, ahol alapvetően a kerékpáros kultúra is más, hogy ott ez az elektromos vonal, ez mennyire jött be, vagy ez a céges vonal pontosabban?
Egyre jobban szorítja ki az analógnak nevezem azt, aminek nincs rásegítése, kerékpárokat.
A sima bringát,
mert könnyedebb. Tehát, hogy ezt azért mindenki úgy közelíti meg, hogy vannak a fanatikusok, akik azt mondják, hogy na majd, ha öreg leszek, akkor váltok elektromos rásegítésűre, meg vannak azok, akik úgy gondolkoznak, hogy hétvégén sporteszközként használom a kerékpáromat, hétközben pedig közlekedési eszközként az elektromos rásegítésű kerékpáromat. A jövő szerintem az, hogy picit a Magyarország tudatába sokszor merül föl kérdésként, hogy hogyan lehet egy autó mellett az elektromos kerékpárt is egy státuszként kezelni. Mert azt látjuk, hogy cégemből a státusz az, hogy ki milyen autót kap a munkáltatójától.
Hát ugye eleve van ilyen elnevezés, hogy státuszautó.
Így van.
A katalógusokban.
Így van, hogy mikor lehet az, amikor mondjuk a kerékpár egy státusz lesz egy cégből, hogy igen, én kaptam egy kisebb kategóriájú autót, de mellette én kaphattam egy kerékpárt, mert odafigyelnek arra, hogy én fittebb legyek és egészségesebben éljem a mindennapjaimat. Az már látszik, hogy külföldön, figyelembe véve azt, hogy az álsapka, vagyis hát Magyarországon az álsapka lekerült az üzemanyagról, így azért nagyon megnőttek a költségek céges szinten, bár előtte is cégesen már magasabb áron tankoltunk, de egy magánszemélynek, tehát a magánhasználatnál azért látszik, hogy jóval nagyobb költségei lettek az embereknek azzal, hogyha autót használnak mindenféle közlekedéssel. Ez egy jó alternatíva lehet akkor, hogyha egyedül közlekedem A-ból B-be, akár csak egy bevásárlásra is, hiszen egy egyszerű táskával már megoldott az, hogy ne én vigyem a bevásolt termékeket, hanem mondjuk a kerékpár csomagtartójára fölpattintom, és már megyek is vele haza.
És akkor így állami szinten gyakorlatilag ki van pipálva minden támogatási vagy ösztönző rendszer? Ugye azt említetted?
Én azt gondolom, az infrastruktúrának kell fejlődnie. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok kerékpárútunk van, mondjuk, ha Budapestre tekintek. Az más kérdés, hogy mely kerékpárút hogy lett megoldva, és miként használható jól, vagy adott esetben rosszul, de azt tapasztaljuk, hogy adott esetben vidéken, ahol már eleve megvan a biciklis kultúra, ott nagyon sok olyan potenciális ipari parkba kezdeményeztek, vagy építettek most kerékpárutat, ahol ténylegesen a város vagy falvak lakói tudnak kerékpárral kiközlekedni a munkahelyükre, oda egy teljesen jó alternatíva lehet az, hogy mondjuk kerékpárt szolgáltat a cég.
Szó volt arról, hogy ugye van ez a három típus, a pedelek, tehát ez a rásegítéses, az S-pedelek, illetve az e-bike. Ez utóbbi kettőhöz ugye kell jogosítvány, de például az fel sem merült bennetek, hogy esetleg mondjuk az e-bike-okat is hadrendbe állítsátok, vagy nem lenne rá igény, vagy az már bonyolultabb, drágább?
Ha most úgy nézzük, hogy mi szeretnénk egy jó közlekedési eszközt, ami több célt szolgál, akkor oda nem fér bele egy olyan eszköz, ahol meghúzok egy kart és megy. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha valaki nyitott arra, hogy ő tényleg tegyen az egészségéért, akkor az csak a pedelek vagy az S-pedelek kategória lehet. Az S-pedelekkel az alapvető probléma, hogy 45 km per óra azt gondolom az a határ, ahol már ténylegesen kell egy kerékpározási tudás, hogy azzal az eszközzel biztonságosan el lehessen közlekedni. A 25 km per óra lehet, hogy valaki csak 10-15-tel fog közlekedni vele, de kényelmesen, mert nem kell olyan erőt kifejtenie, kényelmesen, mert ezek az eszközök tényleg azért, mert hogy magasabb felszereltségűek, kényelmesek, mind az ülés, mind a kormány, mind a markolat tekintetében, illetve a Bosch rendszerű rásegítés az egy olyan ergonómiáját és programozását tekintve jól működő rendszer, ahol tényleg jó tekerni vele. Még ezzel ellentétben egy e-bike, ami tényleg nem rásegít, hanem gombbal vagy karral működik, az nem ezt tudja hozni, amit azt gondolom mi képviselünk céges szinten.
Te hol kaptál Gellert idézőjelben? Tehát mikor szerelmetesedtél bele ebbe az egész kerékpározásba? Mert hogy én a honlapon azt olvastam, hogy te enduro és enduro cross versenyző voltál.
Igen, voltam.
Azért az ég és föld valahol.
Mikor teret hódított ezeknek az eszközöknek már a nevezzük mountain bike, tehát összteleszkópos szinten is a használata, akkor sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehet olyan adrenalindús, mint mondjuk annak idején volt a motorozás, és akkor jött szóba az, hogy vásároljunk csapatszinten elektromos rásegítésű kerékpárt, mountain bike eszközt. Ugye fizikálisan akkor én már nem voltam olyan aktív sportó, tehát hogy nem volt akkor a fizikumom, tehát kiesett a kalapból az, hogy sima analóg rásegítésmentes kerékpárral fogunk mi az erdőbe biciklizni. Akkor jött szóba az, hogy na, vásároljunk ilyen összteleszkópos bicikliket. És volt az egésznek egy nagyon pozitív vonzata, amikor tekertünk az erdőbe, és nem azt a vízhangot kapta az, hogy megérkezik a társaságunk, és megy fel a hegyen, hogy úristen, már megint motorosok, és szennyezik a környezetet, és ők csak rosszak lehetnek, és mit képzelnek, hogy itt vannak, hanem még kvázi biztattak a túrázók arra, hogy még gyorsabban, még aktívabban tekerjünk fölfelé, akkor fogalmazott meg a gondolat, hogy ez egy jó eszköz. És nem mint sporteszköz, hanem adott esetben egy közlekedési eszköz. Igazából onnantól datálható az, hogy belegondoltunk abba, hogy ennek van jövője Magyarországon.
Szóval akkor személyesen sikerült az ökolábnyomodat lecsökkenteni. A cég mennyire csökkenti az ökolábnyomot.
Tudok egy példát említeni ezzel kapcsolatban. Egy évig egy cég 50 kerékpárt kért tőlünk egy pilot időszakra, ahol pont ezt kutattuk, hogy is csökken az ökolábnyom. 50 fő egy éven keresztül használt 50 kerékpárt, 5 tonna CO2 kibocsátást csökkentett a cég ezzel a kerékpár használattal, illetve üzemanyag költségbe körülbelül 1,7 millió forintot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szám, ami már kézzel fogható. 42 000 kilométert tekertek ezzel az egy éves időszak alatt, és látszott, hogy kialakult egy kerékpáros kultúra cégen belül, egy között az 50 felhasználó között, hiszen mindenki ugyanoda parkolta a kerékpárját a mélygarázsba, még az is kapott privilégiumot a mélygarázsba haló lehajtása, aki korábban csak a főbejáraton beérkezett az épületbe. Tehát, hogy ennek lett egy jó hatása a cégen belül.
És mondjuk 50 kerékpárnak az éves bérlése nálatok az mennyibe kerül? Tehát most ehhez az 1,7 millióhoz viszonyítva, csak hogy úgy ellenőrzem.
Ne így közelítsük meg, hanem úgy közelítsük meg, hogy autóval szembeállítva mennyibe kerülne. Ugye függ attól, hogy milyen kerékpárokat adunk ki, itt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy kb. 25-30 ezer forinttól egészen az ilyen 50-60 ezer forintig szolgáltatjuk az eszközöket. Itt ez tényleg felszereltségtől és futamidőtől függ, hogy mi a konkrét árazás.
Per darab, per hó?
Igen, per darab, per hó. Fix költséggel szolgáltatunk, tehát a teljes futamidőre minden hónapra ugyanaz a költség. Illetve talán azt emelném...
Hát ez mi... azért ilyen infláció mellett nagy bátorság.
Felvállaljuk ezt.
Jó, hát ez benne van a papírban. Igen, bocsánat.
Igen, ugye azt hozzá kell tennem, hogy mivel ezek az eszközök mindegyike átadásra, defektmentes folyadékkal feltöltve, illetve egy speciális lakattal felruházva kerül, ugye kell a lakat, amit korábban is említettem, a lopáskaszkhoz, illetve minden kerékpáromban van egy GPS. Azért is van kerékpárban GPS, hogy ha bármilyen káresemény történik, tehát lopás történik, akkor a rendőrségi feljelentés után meg tudjuk nézni a kerékpárnak a pozícióját. A másik szempont pedig az, hogy minden felhasználó által gyűjtött kilométer egy autóval szembeállítva ESG szerephez is jut. Ezért is tudjuk itt most mondani azt, hogy az 1,7 millió forint költségcsökkentés az megtörtént.
Volt rá példa az elmúlt két évben, hogy elloptak bicikliket?
Nem. Be is kapogom, gyorsan nem volt rá példa.
Tehát, hogy ez ennyire... Tuti, vagy ezt a tolva is látja, hogy ez nem érdemes, mert...
Ami feltűnő az igazából az, hogy van egy QR kód a kerékpáron, ami rendszerünkbe való beazonosítása szolgál, nem volt még lopás. Mm-hmm.
És akkor ez az app, amit már kétszer is említettél, ez akkor mit tud? Tehát egyszer ezen keresztül ugye lefotózom, ha leteszem, és ezzel bizonyítom azt, hogy ezt valóban lezártam, ha nagy Isten gond lenne.
Ebben benne van az összes felhasználói adatom, ebben benne van a kerékpárom és annak mindenféle információja. Ezzel az alkalmazással tudok én egy support segítséget hívni, hogyha nem vált fel a kerékpár egyből kettőben, mit csináljak címszóval. Ezzel a kerékpárral tudok szerviz igényt föltenni, hogyha nem akarok direktbe kommunikálni valakivel, akkor ez egy rövid üzenetet küld nekünk, hogy mikor tudjuk szervizelni az eszközt. Illetve, amit említettél, hogy fényképet tudok feltölteni vele, továbbá a jövőben még lesz túlsz olyan pár elem, amit majd beleemelünk.
Erről lehet valamit tudni? Vagy ez még kiforró
van? Ez még a üzenéje. Dolgozunk rajta, amint publikus lesz.
Tehát akkor folyamatos a fejlesztés,
abszolút, igen.
Tehát a minőségi meg a mennyiségi is? Mire számítotok, mondjuk optimisták vagytok? Mondjuk csak a 23-as évet, ha nézzük?
Látszik, hogy nagyobb a mozgolódás, mint tavaly. Többen figyelnek arra, hogy nem stagnál a költsége mondjuk egy céges autó használatnak. Az elmúlt 5 évben szerintem nem volt olyan kimagasló tényező, ami miatt ez megdrágult volna. Most az üzemanyag tekintetében ez egy nagy vaskos költség lett. Ugye duplájára nőtt a céges autóadó, az is egy olyan elem szerintem, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni. Kerékpár tekintetében nincs ilyen.
Hát no, meg mondjuk egy autót karban tartani, egyre brutálisabb összeg.
Így van, de ezt mint ha szembeállítjuk egy flotta autóval, ahol ugyancsak a karbantartásért mondjuk a flotta közül a felelős, ez nem egy releváns tényező, de azt gondolom, hogy az üzemanyag, amit minden esetben a végfelhasználó fizet, ott egy komoly vaskos költségnövekedés figyelhető meg.
Végezetül akkor még egyszer maradva ennél, hogyha én mondjuk cégvezető vagyok, és azt mondom, hogy belevágok egy ilyen projektbe, akkor fölmegyek az interneten a hellovelo.energy, tehát nem alapra, a hú végül, igen. Hanem energy kiterjesztésű honlapra.
Igen. Alapvetően ott az elérhetőségünk föl vannak tüntetve. Bízunk benne, hogy minél több olyan céges döntéshozót arra tudunk motiválni, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, és tegyen a céges jövőjéért azzal, hogy a munkavállalóknak kerékpárt szolgáltat, és minél több autót cserélre elektromos elsegítésű kerékpárra.
Hát akkor bízunk benne, hogy Magyarországon minél több boldog, egészséges, zöld szemléletű munkavállaló fog tekerni reggelente a munkahelyére, vagy délután haza. Köszönöm szépen a beszélgetést Hényel Ágostonnak, a Hello Velo vezérigazgatójának, Sarkadi Pétert, a szerkesztőt hallották, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.